A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Tikkasztó hőség, szárasság, kártevők és kórokozók idén nyárra bizony bőven jut ezekből. Akad tehát tennivaló a kertekben, gyümölcsösökben, hogy növényeinket, fáinkat megvédjük. Mit tehetünk, hogy megvédjük a termést, és hogy fáinkat készítsük a jövő esztendőre? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Bár az elmúlt időszakban enyhült valamelyest a hőség, de voltak bizony forró napok néhány héttel ezelőtt. Ártott ez a nagy meleg a növényeknek?
Hát mindenféleképpen ez a szárasság, ez nem kedvez a növényeknek. Ahogy tavaszi műsorban elhangzott ugye a kérdés, hogy a gyenge tél, legalábbis ugye a nem elég hideg tél vajon milyen kártevő nyomás, milyen kórokozó nyomást fog az idei évre tartani.
Hát láttuk,
igen, tehát tulajdonképpen a nyár elején gyümölcsfákon, növényeken, szinte minden egyes növényen olyan szintű levéltetű invázió lett, tehát olyan szintű levéltetű kártétel lett, amit én is ritkán láttam. Szilvafák, barackfák, cseresznyefák, almafák, teli voltak levéltetvekkel dísznövények, rózsák. Na most ugye itt a levéltetek ellen relatív könnyen tudunk védekezni, hogyha időben észrevesszük és elvégezzük a növényvédelmi kezelést, de mivel ez a nagyon nagy mennyiség és elég gyorsan szaporodott fel, ezért nagyon komoly károkat okozott abból a szempontból, hogy a növényeknek az első hajtásain a leveleket szinte teljesen tönkretette. Aztán látjuk azt, hogy most szépen lassan ugye újulnak ki, tehát a legtöbb levéltető, amelyik ugye a fás szárokat károsítja, nyáron átmigrál a nyári tápnövényére, látszáróakra, és akkor a fa ezt önmagában is kiújulja, úgymond, de semmi esetre se a növény egészségügyének kedvezett ez a nagyon sok levéltető. Most, hogy lépünk a nyár szakaszába, legalábbis ugye a szárazabb, melegebb periódusba, így a levéltetvek akár védekezés nélkül is önmaguktól visszahúzódnak, kevésbé lesz nagy jelentőségük.
Igen, viszont azért kell gondolni a jövő esztendőre is, jövőben is ott lesz.
Hát igen, ez végül is majd ősszel derül ki, ugye, hogy tulajdonképpen hányan sikerül majd telelőre vonuljanak, vagyis hogy milyen szinten tudnak tojásokat rakni, hogy telelőre vonuljanak, és a következő téltől is függ nyilván. A lényeg az, hogy a levéltetveknek nem csak a közvetlen kártételük, tehát azzal, hogy szivogatják a növényeket, és így kárt okoznak rajtuk, hanem a vírus terjesztésük is jelentős, és amikor ilyen nagy mennyiségben vannak a levéltetvek, bizony nagyon sokszor előfordul az, hogy ilyenkor az ilyen álló kultúrában, gyümölcsösökben lévő növényeinknek fokozottan kivannak a veszélynek, hogy elkapnak egy vírusfertőzést is, például a szilvahimlőt.
Mert hogy legyengül a növény, ugye?
Hanem az, hogy nagyon sok a levéltető, és ezek ugye egyik fáról a másikra, hogyha akár csak egy próbatáplálkozást is végeznek, már azzal is át tudja adni a vírust az egyik növényről a másikra.
Ebben a nagy hőségben túlélnek a kórokozók és kártevők? Nem pusztulnak el például a levéltetek, vagy ellenkezőleg ők köszönik szépen, élvezik ezt a jó meleget?
A levéltetvek a nyári periódusra így is úgy is visszafúzódnak, viszont vannak olyan kórokozó kártevők, amelyekkel eddig mondhatnám azt, hogy legalábbis úgy nagyságrendileg általánosan kevésbé találkoztunk, azért a termesztők jól ismerik ezeket, viszont most széles körben ismertebbé lesznek. Ilyen például a közönséges takácsatka. Lehet, hogy sokan nem ismerik ezt a pici apró kártevőt, de körülbelül egy olyan két hete szinte minden növényen látom, legalábbis nagyon sok növényen látom. Nagyon sok olyan fotó is érkezik a telefonomra, amelyek kérdezik, hogy ez mi lehet. Ugye nem nagyon látszik a kártevő, tehát talán utalok arra, hogy takácsatka, ó, nem az. Hát nézzük csak meg, megnézik jobban is, tényleg az. A levél színén ilyen pici, apró foltokba elhal a klorofil, tehát ilyen hát nem is olyan szürkés, inkább ilyen sárgás elszíneződött lesz, ilyen nagyon apró foltokban a levél, elmegy a színe, olyan fakó lesz, és ha megfordítjuk a fonálkán ilyen apró pókhálószerű, de tényleg nagyon apró pókhálószerű kicsi bevonatok, és ilyen pici 1 mm-es atkák futkorásznak. Van a két foltos takácsatka, az egy ilyen sárgás színű, egy ilyen barna, két barna pöttyel a hátán, a piros gyümölcsfa takácsatka pedig ilyen pirosas színű, amit mi inkább egy ilyen sötét, inkább egy ilyen feketésnek látunk, apró pöttyökkel a hátán. Mondom, 1 mm-es maga a kártevő, tehát nagyon, sőt, még annál is kisebb, ugye, hát a különböző fejlődési stádiumok. Egy szakavatott szem az jól látja, azért többször sikerült úgy is, hogy valaki mondta, hogy nincs a levélen semmi, még telefonon keresztül is, tehát mondom, nézd meg valami apró pöttyöket, nem látsz? És akkor egy fűszálnak a hegyével, hogyha hozzáérünk ehhez a kicsi állatkához, akkor ott elkezd futkorászni, azért az úgy jobban látszik. Na most itt van ez a közönséges takácsatka, erről azt kell tudni, ugye, ha leveleket szívogatja. Most, amilyen időjárás jön, és amilyen időjárás van, tehát pont a mai, tegnapi időjárás, ez a kicsit hűvös, annyira nem kedvez neki, de ez a 25 fok feletti meleg, alacsony páratartalom, ez nagyon kedvez neki, felszaporodik. Körülbelül két hét alatt, amikor már jó kialakult egy ilyen kártétel, és felszaporodott annyira, két héten belül szinte teljesen tönkretérti a növényt, lehullnak a levelei. Zöldségtermesztők főleg növényházban nagyon jól ismerik ezt a kártevőt, és eléggé rettegnek is tőle.
Mai meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára. A telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk! Halló.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani, így a barackfáról, a barackak, mind lehullatta az egész. Mi az oka?
Nagyon sok oka lehet. Lehet szárasság is például, lehet helytelen kötődés, lehet akár... Ugye attól függ, hogy melyik barackról van szó, de hogyha őszi barackról van szó, akkor úgy ott volt a tafrinás... levélbetegség, azáltal legyengült, utána jöttek a levéltetvek, szintén legyengült a fa, és hogyha a fa úgy érzi, hogy egyszerűen nincs olyan egészségügyi állapotban, akkor nem fogja megtartani a gyümölcsöket.
Tehát mindegy szálig lehullott? Semmi nem maradt rajta?
Igen, igen, az egész.
Uh-huh. Jó, ebben az esetben mit tehetünk most már, hogyha lehullott a barack, akkor ajánlatos egy meccést, valamit elvégezni, ezzel védjük a fát?
Hát ez ugye mindig egyéni döntés, nem tudjuk a fa állapotát, korát, koronaformáját, mikor volt meccves, ezeket mindig aszerint kell megállapítani, úgyhogy ezt aszerint lehetne megmondani. Az viszont, hogyha a fa nem érzi jól magát, valamilyen szempontból, a legjobb dolgot tette, hogy megszabadult a fölös terheitől, a gyümölcsöktől. Tehát tudom azt, hogy számunkra ez egy nagyon kellemetlen dolog, de olykor, hogyha...
A fa gondolt a jövőre is, ugye?
Így van, tehát hogyha mi is egy picit jobban odafigyelnénk a fákra, vagy esetleg megfigyelnénk, hogy mire is képes az a fa, akkor adott esetben mi is kell terméskorlátozást végezzünk. Ugye ez gyümölcsültetvényekben ez teljesen napirenden van, megvan, hogy egy fa körülbelül mekkora terhelést kapott, és hogyha véletlenül többet köt, több termés van rajta, azt akkor ebben az időszakban leszedik.
Igen, hát ez az én tapasztalatom is, egy őszi barackfán bizony a tafrina megtámadta tavasszal, és hull le szépen a termésből, de van még rajta, nem messze, nem dobta le az összeset, de mondjuk úgy felét elhullatta, ez is ugye egy normális reakciója a fának.
Így van, így van. Tehát amit ő fölösnek érez, azt a későbbiekben aztán, amikor már elér egy bizonyos szintet a termés, ugye a magokban termelődnek bizonyos információanyagok a fára, nézve, hogy igenis engem te neveljél meg, mert én jelentem számodra a jövőt, tehát belőlem lesz majd az új fa, akkor utána már nehezebben dobja el a fa ezeket a terméseket, tehát akkor azt már próbálja kinevelni, de a kezdeti periódusban ez gyakrabban előfordul.
Ajánlatos most még permetezni a fákat, segítünk valamit rajta, hogyha látjuk, hogy mondjuk levél, vagy ha még van levéltető, vagy ha látszanak, nyilván, hogy van.
Hát mindenféleképpen, ugye mondom, ez a közönséges takácsatka szilván, málnán, almán óriásian felszaporodott, legalábbis én láttam ilyen növényeket. Eddig kevés szó esett az atkákról. Közönséges takácsatka ellen az abamektin, milbemektin, hexitiazox, fenpiroximát hatóanyagokat lehet használni. Kevésbé használtuk ezeket a növényvédőszereket. Rutinos kertészek is, akik akár felhívnak, hogy mivel permetezzék őket, akkor kérdezik, hogy na ez jó-e, na az jó-e, ez jó-e, az jó-e. Hát mondom, figyeljetek, ezek inkább rovarölőszerek, az atkákra nem igen hatnak, még számukra is új növényvédőszereket.
De találunk egyáltalán?
Persze, persze, találunk, csak hál' Istennek itt az ilyen házi kertekben azért atkák ritkában szaporodtak ennyire fel. Lehetséges, hogy házi kertben most se fog olyan szintre eljutni ez a kártétel, de már ilyen kisebb ültetvényekben, málnásokból, mondom, jeleztek elég csúnya kártételt, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda, hogyha hogy fakulnak a levelek a fákon, ilyen, ha közelebb kezünkbe vesszük a levelet, akkor ilyen apró fehéres foltokat látunk a leveleken, és mondom, a fonákán egy ilyen kis bevonatot, akkor gyanakodhatunk a takácsatkára.
Ajánlatos biológiai növényvédelmi szereket használni ebben az időszakban? Hogy ez a bizonyos élelmezés egészségügyi határidő, ez mennyi?
Az említett hatóanyagokra mindenikre más, és nem csak, hogy a hatóanyagokra más, hanem a különböző kultúrákban is más az élelmezés egészségügyi várakozási idő. Éppen ezért ezt mindig, ha én mondjuk málnára szeretném permetezni, akkor megnézem, hogy a málnára az a bamektinnek mondjuk mennyi. Egy, hogy engedélyezve van, kettő, hogy mennyi az élelmezés egészségügyi várakozási ideje. Lehet a szatkák ellen biológiai növényvédőszert is használni. Itt például a kén hatóanyagok azok biológiai növényvédőszernek számítanak, ugye ez egy kontakt hatóanyag, és a kén az a szatkák ellen hatékony lehet, és ugyanakkor most talán tényleg a kénnek idén nyáron megnő egy picit a jelentősége, ugyanis a lisztharmatok is, ez egy gombacsoport, viszont azok a gombák közé tartoznak, amelyek a leginkább akkor okozzák a legnagyobb gondot, amikor ilyen szárazság van. Itt van például ugye a szőlő, tavaly előtt nagyon-nagyon peronoszpórás volt a szőlő.
Na most, de az idén is.
Idén is? Na, hát nekem az a tapasztalatom, hogy kevésbé, legalábbis azokban a szőlő ültetvényekben, vagy a szőlősökben, ahol én jártam. Például az egyetemen háromszor is végsétáltunk-e különböző évfolyamokkal ilyen nyári gyakorlat alatt, és egy peronoszpórás levelet nem találtunk. Mondjuk lehet, hogy ez a mi növényvédelmünket dicséri, de azért úgyis, tehát csak kellett volna legyen egy-két peronoszpóra utaló jel, de mondom, néhány más szőlőben is azért úgy vettem észre, hogy kevés a peronoszpóra. Ha ilyenkor egy kicsit kiengedünk, persze nem csak most, hanem már kora tavasszal mondjuk kiengedtünk, és a lisztharmatra nem figyeltünk oda, mert a lisztharmat elleni védekezésnek az alapja az a tavaszi megelőző védekezés, nyári elején megelőző védekezés, akkor mondjuk úgy augusztustól arra fele a lisztharmat az komoly gondot fog okozni a szőlőben.
Milyen gondokat okozhat, és ez hosszú távon károsíthatja a növényt?
A növényt nem fogja károsítani, a termést fogja károsítani. A lisztharmat a leveleken is bevonatot képez, de sokkal kevésbé feltűnő, mint a peronospora, és nem ott okozza igazán a gondot, hanem a bogyó fertőződik meg, ez a gomba a szőlőbogyót szinte így körbevonja, belülről próbál növekedni a szőlőbogyó, viszont már a külső része úgymond elhal, vagy legalábbis nem tud növekedni, és így felreped, minthogyha a cseresznyét ugye túlöntöznek, vagy egy paradicsomot, amikor túlöntöznek, tehát a vízkár miatti felrepedés, kihasad a bogyó, és akkor egyszerűen, hát az már nem tud megírni, azt kiszárad, úgyhogy az egy elég nagy gond. Tehát aki nem látott még szőlőben lisztharmat kárt, akkor az szerencsés, aki pedig látott, az tudja, hogy milyen nagy károkat tud okozni, adott esetben ilyen 90%-os kárt is tud okozni, és ha már itt vagyunk a szőlő lisztharmatnál, azért elmondom, mert idén szerintem nagyon kell számítani rá, hogy nagyon fontos aki szőlőt termeszt, hogy a zöld munkákat időben elvégezze, a fürtöket kihozni a felszínre, nem csak azért, hogy a nap könnyebben eltalálja és több cukrot tudjon felhalmozni, hanem a növényvédőszer is találja el a fürtöt, mert hogyha nem fogjuk a fürtöt közvetlenül megvédeni, a levelek árnyékában fog lenni, amikor mi permetezünk, akkor bizony a lisztharmat ellen akár a legjobb növényvédőszert is kiutathatjuk, az nem fog hatni a gomba ellen.
Azt írja egy hallgató, diófát ültettem, terem, 2-3 egy helyen leszettem, egy maradt. Baje, likőrt készítettem, öntözöm, Margit Csíkszereda, köszönet az adásért. Tehát, hogyha van 2-3 egy helyen leszett, gondolom frissen ültetett diófáról van szó.
Nemrég ültettünk mi is egy diófát, azon is volt 3 dió, én leszettem. Tavaly elfelejtettem leszedni, 2-t rajta hagytam. Olyan szinten visszafogta a fát, hogy nem éri meg az ilyen fiatal gyümölcsfákon ott hagyni a termést. Le kell szedni nyugodtan, úgyhogy nagyon jól csinál.
De egy maradt. Egy.
Igen, hát még az egy is, tehát ha kíváncsiak vagyunk mondjuk tényleg arra, hogy milyen dió lesz, ha nem egy ilyen fajtát ültettünk, ugye, hogy ismerjük, hogy milyen dió lesz, akkor kíváncsiak kedvére ott lehet hagyni, de amíg fiatal a fa, főleg a diónál, én leszedném a terméseket, hogy tudjon nyugodtan fejlődni a növény.
Na most fiatal a fa, meddig fiatal a fa? Hány éven keresztül ajánlatos leszedni ezeket?
Hát mi a saját példánkból kiindulva azt hiszem 3-4 éve ültettük el, viszont nem tudtuk öntözni, legalábbis rendszeresen, ezért még mindig fiatalnak számít. Ugye ott hagytuk a diót is egy-két évben, úgyhogy akkor ez se segítette azt, hogy mondjuk felnőtté váljon. Úgyhogy például egy 4 éves diófa, ami a mi kertünkben van, én azt fiatalnak tekintem. Ugyanakkor vannak olyan diófák, amelyek öntözve voltak rendszeresen, akár a termés ugye időben el volt távolítva, mondjuk nem, mintha a diónál előfordul az, hogy olyan fiatalon terem a dió, de ugye én például oltódióról beszélek, és az már tényleg van, hogy előfordul, hogy a 2 éves oltvány is ott van a dió, akkor azok már 4 évesen kis koronát neveltek, szép fák lettek. Úgyhogy ez relatív, de szerintem egy ilyen 4 éves koráig ültetéstől számítva szerintem nem kell ott sok diót hagyni rajta.
Most akkor másképp teszem fel a kérdést, a fának a kora vagy a mérete számít?
Ez egy nagyon jó kérdés, viszont hát szerintem inkább a mérete. A mérete, akkor inkább a mérete. Mert hogyha azt látjuk tényleg, hogy erőteljesen növekedik, és úgymond elkapta a fonalat, jó begyökeresedett, van ahonnan dolgozzon, akkor igen. Tehát így van, inkább a mérete.
Érdemes most zöld meccést végezni a fákon, hogy könnyebben, hamarabb érjen a gyümölcs? Ha amennyiben sűrű a lombozat?
Amennyiben sűrű a lombozat, igen. Visszautalnék az előző elhangzottakra, hogy vajon milyen volt a télvégi meccés, volt-e, milyen sűrűn rakódott be gyümölcsel, milyen szinten indult be a hajtásnövekedés. Ennek alapján, hogyha úgy látjuk, akkor lehet zöld meccés végezni. Ugye a csonthéjasoknál, például a cseresznyénél általában nagyobb ültetvényekben a szürek után augusztusban végzik el a meccést, mert ekkor van a legtöbb idő ezeket elvégezni. Nincs is hideg, jó idő van, már nincs ott a termés, és akkor ekkor szokták elvégezni. Aki zöld meccést végez, az már úgy egy picit átlátja a fának a működését, és az összhangot gondolom megtalálja, és akkor el tudja dönteni, hogy alkalmaz, vagy most nem szükség zöld meccés.
Mert hogy azt általában, ahogy mondott, augusztusban végzik?
Hát ez is ugye...
Vagy általában mikor letermett a fa, vagy még a termés?
Hát a cseresznyénél ugye miután hát letermett, akkor végzik a meccést. A tavasz végén, mondjuk úgy nyár elején, amikor még friss zöldek ezek a hajtások, van, hogy akkor megyünk be, szinte metszőlló nélkül, hogy ezek a kis zöld részeket leszedjük, van egy ilyen típusú, úgymond hajtásválogatásnak nevezik, nem is zöld meccésnek, egy ilyen típusú beavatkozás is. Abszolút növénye válogatja, ültetvénye válogatja, hogy mikor.
Jó napot kívánok! A burgonya levelének széle kezdett barnulni, ajánlott-e ragya ellen megpermetezni? Tisztelettel Marika kérdezi.
Igen, a Phytophthora infestans, a paradicsomvész, az a burgonyának egy nagyon fontos betegsége. Pont ez a száraz időjárás nem kedvez annyira neki, tehát aki burgonya termesztő biztos, hogy aláírja azt, hogy a tavaly sokkal nagyobb nyomásnak volt kitéve a betegségnek, mint az idén. A levélszélle elszáradhat, a levélszéli száradás tulajdonképpen három dolog szokta okozni, négy akár is. A kálium hiány, a magas sótartalom, a magas EC, tehát amikor az összsó mennyiségnek nagy az értéke, tehát nagyon-nagyon sok a tápanyag, mondjuk a túltápozás, és az alacsony páratartalom. Ez szokta okozni általában a levélszéllek száradását. Lehetséges, hogy egy ilyen fiziológiai ok van mögötte, és nem a kórokozó, ami ellen kérdezi. Ettől függetlenül ez a ragyának nevezett kórokozó, nálunk ragyának nevezett kórokozó a burgonya vész, az bármikor előfordulhat, ugye itt azért csak van egy kis csapadék, és akkor ha elindul, nagy gondot tud okozni, úgyhogy megelőzésképpen, ha nem volt kezelve, én azért ajánlom, hogy kezeljük le a burgonyát burgonyavész ellen. Ugye paradicsomvésznek is nevezik, mert a paradicsomot is ugyanúgy támadja.
Zöldségesekben, veteményesekben szárasság mellett milyen kártevő kórokozókat fedeztek fel idén? Ez a bizonyos vírus, ami volt tavaly előtt volt, ugye? Nem is tavaly a paradicsomnál, azt most mutatkoznak jelei?
Látok különböző vírusos növényeket, viszont ez inkább annak köszönhető, hogy kiültetés után főleg azok a növények, amelyek a levéltetvekre, tehát nagyon szeretik a levéltetvek. A paradicsomot például kevésbé támadják a levéltetveket, de a paprikát, uborkát, ott, hogyha a kezdeti kiültetési fázisban a levéltetvek felszaporodtak, nehezebben tudott elindulni, úgymond legyengült a növény, és akkor minden baja előjött. Nekünk is van, amikor ugye fáradtak vagyunk, akkor elkezd fájni a lábunk, bokánk, hátunk, mindenhol. Kb. Így van a növény is, hogy amikor valami legyengíti, akkor aztán megjelenik rajta a vírus, könnyebben kapja el a gomba, és akkor emiatt én úgy gondolom, hogy összességében olyan nagyobb nyomás, legalábbis én úgy láttam, nem volt, viszont így közvetetten, hogy a levéltetvek által legyengített növényen elő-elő fordult, sőt, azt kell mondjam, hogy elég lassan kezdtek el növekedni, ahol nem védekeztek időben a levéltetvek ellen, és akkor most ezek a növények, hogy kiújulják magukat, és mondjuk elkezdenek teremni, jön a közönséges takácsatka, és akkor az fogja szerintem egy kicsit megtizedelni itt a zöldséget is, akár a gyümölcsöt is.
És még valamiféle kórokozó jelenthet-e problémát majd, mit tudom én, a nyáron?
Érdekes módon ugye a kórokozó közül a gombabetegségek. Én azt látom pontosan a szárasság következtében, hogy kevésbé okoznak gondot, csak ez hajlamosít minket arra, hogy egy picit elfeledkezzünk róluk, de ezek ott vannak, nem kedvezőek számukra feltételek, viszont hogyha itt lesz egy kicsi csapadék, akkor és nincs védelem, akkor arra kell számítani, viszont hogy a nyár második felében azért nagyobb gondot okoznak, de összességében én azt mondom, legalábbis úgy látom, hogy a gombák terén kisebb a nyomás, és kevesebbet kellett védekezni, mint a tavalyi évben.
Dr. Bálint János növényorvossal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanárával beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Van még néhány percünk a műsorból, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Apropó gyümölcsfák, Zoli írja SMS-ben, jó napot kívánok, 3 éves szilvafákon, az alsó ágakon intenzív termés van, maradhatnak, vagy ritkítsam meg, köszönöm, Zoli.
Három éves a szilvafa, én ritkítanék. Szebb lesz, nagyobb lesz a szilva is, én ritkítanék, főleg, hogyha sok van. Még a 3 éves azért nem olyan.
Attól függ, hogy néz ki a koronája most.
Nyilván, ugye az előbb megegyeztünk, hogy a mérete számít, de azért mégiscsak 3 éves, úgyhogy én ritkítanék, szebb szilva is lesz belőle, és nem beszélve arról, ugye, hogy főleg 3 éves szilva esetében még mindig a koronalakítás fázisában vagyunk. Nem tudom, hogy az elhelyezkedése hogy van a szilváknak, de hogyha mondjuk a hajtások végefele is van szilva, és az beírik, akkor hajlamos lesz arra, hogy kihajoljon, és akkor azt a megfelelő szöget, ami a vázához szeretnénk, lehet, hogyha igencsak kihajlítja.
Egyébként ilyen száraz időben még a 3 éves fákat ajánlatos locsolni, öntözni?
Hát száraz időben még az időseket is ajánlíti.
Csak legyen mivel.
Igen, csak legyen mivel, így van.
Haló, jó napot kívánunk!
Napot kívánok!
Tessék mondani!
Keresztúró vagyok. Doktor úrtól szeretnék megkérdezni, az almafán olyanok, mint a vattacukor, az ágain, az a fehéres vattacukor meglepte.
Igen.
Nem tudom, hogy az mi lehet.
Igen, az az vértetű Eriozoma lanigerum egy nagyon veszélyes kórokozó. Az alma fának a sebzéseinél általában, meccési helyeken, vagy ha repedés van, adott esetben a fiatalabb részeken nem muszáj sebzés legyen, ott is károsítja, szivogatja a fát, elszaporodik, nagyon veszélyes kártevő, kontakt rovarölőszerrel. Tehát amennyire lehet, hogyha nincs sok fa, akkor le kellene pucolni, és kontakt rovarölőszerrel, például a deltametrin hatóanyaggal, ott azokat a részeket jól be kellene fújni.
Hát lepucoltam, levágtam, a friss hajtások teli voltak, végig.
Igen, pont a műsorban nem került szóba, de a takácsatka mellett a halmafákon ezt is láttam. Csak én azt gondoltam, mondjuk, hogy láttam 2-3 helyen, hogy lehet, hogy azért inkább véletlen, de ha most még ön is betelefonás, ugye akkor ez nem véletlen, úgyhogy akkor a vértetűre is oda kell figyelni. Már szinte elfelejtettük ezt a kártevőt, akik régen foglalkoztak gyümölcstermesztéssel, azok biztos meg tudják erősíteni, hogy milyen nagy gondot okozott ez régebb.
Tehát most, hogyha eltávolította, attól még ajánlatos.
Hát ajánlatos lepermetezni, így van.
Rovarölőszerrel.
Így van. Kontakt rovarölőszerrel, mert itt a felszívódónak nem jön ki hatása, és akkor a lényeg az, hogy ne a koronát és a leveleket permetezzük, hanem azokat a fás részeket, ahol ott volt a kártevő.
Levágogattam.
Igen, hogyha belenyúlunk ebbe a fehér részbe, ott vannak egy ilyen kicsi kékes állatkák, és akkor ha szétnyomjuk őket, olyan pirosas lesz a kezünk, ez itt sívják vértetűnek.
Igen, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Nincs mit viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánunk. Halló.
Halló, jó napot kívánok.
Kezdj csak.
Mikes Mária vagyok, Bodoláról, és én érdeklődöm a Larix fenyőfánkon megjelentek apró fehér kicsi olyan gömböcskék, olyan nagyok, mint egy gombostű feje, és ragacsosak, és valahogy hajt a fa,
de nehezen,
és úgy tűnik, hogy szürkülnek ezek a régi levelek. Mit kell ebben?
Pajstetű támadta meg a vörös fenyőt, a Larixot. Gondolom ez egy dísz verziója.
Igen.
Kisméretű?
Nagy.
A helyzet az, hogy itt a pastetek ellen elég nehéz védekezni, hogyha mondjuk egy tenyészedényben lévő disznóméh lett volna, vagy egy kisebb méretű, akkor ajánlottam volna egy beöntözést, de egy nagy méretű fánnál ugye nehezen tudjuk beöntözni, mert akkor a gyökéren keresztül felszívta volna a növény, és eljutott volna a csúcsi részekbe is, és akkor hatékonyabb lett volna. Viszont mivel ha nagyobb fáról van szó, így is úgy is akkor rovarölőszeres permetezés kellene, csak akkor egy kezelés szinte biztos, hogy nem lesz hatékony. Az előbb említett kontakt deltametrin benne lehet nyugodtan, és akkor a szisztemikus növényvédőszerek közül a flonikamid hatóanyagot, hogyha, tehát flonikamid plusz deltametrinnel lekezelik kétszer, háromszor, van remény arra, hogy olyan szintre csökken a pastetű fertőzés, hogy már nem fogja annyira fát károsítani.
Igen. Halló, jó napot kívánunk.
Igen, mire hat még ez a...
Ezek rovarölők, csak rovarokra.
Csak rovarokra, tehát a gyümölcsfára nem káros.
Gyümölcsfára? Hát ha levéltetvet lennének a gyümölcsfákon, akkor ezzel kellene permetezni a gyümölcsfákat.
Jó, igen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánunk.
Halló, jó napot kívánok.
Tessék mondani.
Érdeklődni szeretnék. Van egy... császár körtén.
Igen.
12 éves ezelőtt, vagyis bocsánat, 10 évvel ütettem el, és a tavaly termett először. Mi az oka, hogy ilyen sok ideig lett termése?
Itt az ebben a szerkesztőről beszéltünk, hogy a fának az életkora vagy a mérete. Mekkora a fa?
Hát olyan 3 méter körül.
Na, hát valószínű most ért el arra, arra a periódusra, hogy teremjen. Esetleg ön a korábbi években metszettei?
Hát nem nyúltam én hozzá, csak van nekem egy barátom, mérnök úr, lehet, hogy ön tanította, nem tudom.
Igen? Hogy hívja?
Ferenci Lehér.
Igen, Ferenc Lehér, így van.
És én kérdeztem, hogy mit lehet csinálni, és ő egy gyágot levágott, és azután kezdett elindulni, és azután...
Akkor csak van a szakmának egy kicsi értelme, úgyhogy igen.
No, és azért szeretném, az idén csak egyetlen egy termés lett, tavaly egy 3 termés lett, amit sok volt a termés, és lepagyogott, de 3 megnéztem, hogy körülbelül az a körte, vagy nem.
Igen, hát Ferenc Lehér kiváló szakember, úgyhogy ha őt ott van a helyszínen, akkor érdemes nyugodtan akkor őt megkérdezni, mert lehet bízni, amit ő mondta.
Igen, viszont hallásra azt írja Jóska, cseresznyefa 10 éves nem terem, kivágja meg.
Cseresznyefa azért nem teremhet, mert a beporzása vannak gondok, a cseresznye az idegen megporzó, egy olyan cseresznyét kell mellé ültetni, ami meg tudja őt, egy vadcseresznye az szinte az összes fajtát be tudja porozni, úgyhogy tehát inkább ezzel lehet a gond a megtermékenyítése.
Saját tapasztalat, eperfa. 2 éve terem, meg is jelennek rajta gyümölcsök, is lehullanak. Ez is beporzás hiánya lehet?
Hát az eperfánál nem tudom konkrétan megmondani.
A dióból ültetett diófának lesz-e termése, vagy muszáj beoltani?
Lesz termése 8-10 év körülbelül, úgy átlagosan. Amikor termőre fordul, nyilván vannak, ahol több van, ahol kevesebb.
Szép jó napot, lehet, hogy később kapcsolódtam be. A körtefán párág lefeketedett levelestől. Mi az oka?
Köszönöm. Ez a tüzelhalás volt az ervénye. Amilovóra virágzáskor kell nagyon odafigyelni és védekezni ellene. Nálunk engedélyezve a foszatil alumínium hatóanyagban.
Egy másik hallgató. Jó napot kívánok. A legénykalap levelén ragadós és barna tetű jelent meg. Mivel kezelhetem, hogy megmentsem?
A flonikamid hatóanyag az, amit említettünk a pastető ellen a Larixra, az tökéletes, tehát flonikamid.
Nos, mondja el nekem, mi ez a legény kalap, én nem tudom.
Én se tudom, csak a tetveket viszont is.
Igen, másik kérdés. Jó napot kívánok. A rózsatövet, bokor rózsát mikor kell ültetni, tavasszal vagy inkább ősszel?
Hát, ha tenyészedényes, szinte bármikor. Ősszel a legjobb ültetni, de tavasszal is simán lehet ültetni, csak figyeljünk arra, hogy még ne hajtson ki nagyon a, a, tehát ne induljanak el nagyon a rügyek, mert akkor az a tartalék tápanyagok jelentős részét elvonja, és akkor kevesebbet tud a gyökeresedésre koncentrálni.
Másik kérdés, a hagyományos hargasmagú szilvát nagyon megtámadta a gubácsatka. Érdemes most még permetezni, és mikor kell permetezést végezni, hogy megelőzzük az intenzív fertőzést? Köszönöm, Lajos írja.
Hát igen, általában ez a gubacsatka ellen, a szivar gubacsatka ellen nem szoktunk védekezni, viszont én is nagyon sok helyet láttam, hogy olyan komoly a fertőzés, hogy ha tudtuk volna, jó lett volna megelőzésképpen védekezni. Abamektin, hexitiazok szatóanyagokkal lehet ellene védekezni. Akár most is lehet, nem azért, hogy most már olyan sokkal jobb lenne, de jövőre hát, ha ugye kevesebb atka fog áttelelni, és akkor a tavaszi periódusban, amikor mondjuk egy ilyen 30-40 cm-esek a hajtások, akkor érdemes az első kezelést elvégezni.
Jani írja, a körtefa levelén rozsdaszerű foltok jelentek meg, mivel lehet védekezni?
Ez a körte rozsda, nem hiszem, hogy olyan nagy gondot fog okozni, ez egy köztesgazdás rozsdagomba, a főgazdájára fog átvonulni, úgyhogy nem hiszem, hogy nagy problémát okoz, viszont hogyha tényleg nagyon-nagyon ellepte a leveleket, akkor nem most, hanem jövőre megelőzésképpen, úgy, ahogy az előbb is elmondtam, mikor a hajtások körülbelül 20-40 cm-esek, egy gombaölőszerrel, például egy difenokonazollal kell megelőzésképpen védekezni.
A tűzhalál menthetetlen, végzetes? Kérdés, hallgatom.
Hát ami már ugye elhalt, az már végzetes, és általában visszavágjuk még az egészséges részig is, tehát mondjuk elszáradt egy méteres rész, akkor mondjuk legalább egy méter 30 centit, vagy egy másfél méteres részt visszavágunk, és onnan még kiújulhatja a fa, de eléggé komoly, tehát egy nagyon-nagyon komoly betegség.
Jó napot kívánok, azt szeretném megkérdezni, hogy a lótetű ellen hogy lehet védekezni?
Hát például teflutrin hatóanyagú granulátumot kell bedolgozni a talajba.
Uh-huh. És még egy kérdés, az elvirágzott rózsafa miért marad csupasz, lehull az összes levélpiri?
Itt a diplokarponos levélfoltosság az oka, többször beszéltünk már róla ugye az egyetemen is, hogy sokszor van az, hogy ősszel még virágzik a rózsa, a levelei nincsenek, van egy levélfoltosság, ezt diplokarponos levélfoltosságnak hívják, és gombaölőszerrel kell tavasszal védekezni, 2-3 alkalommal, hogy szép zöldek maradjanak a levelek egész a tenyész időszak végéig őszig. Itt is az előbb említett difenokonazol, de nagyon sok olyan gombaölőszer van, amivel lehet védekezni. Mindenféleképpen, amit említettem, szisztemikus és szisztemikus növényvédőszert ajánlanék, mert hosszabb a hatástartama, és itt nincs élelmezési sivárakozási idő.
Na és akkor még egy pótkérdés, tanár úr. A karalábi levelek fonákján apró fehér színű valamik érintéskor szétrepülnek, aztán vissza, mivel lehet védekezni? Tisztelettel, Mari.
Ez a dohányliszteske, Bemisia tabaci, ugyancsak a már korábban említett flonika, amit hatóanyag lehet jó ellene, az egyenlő szárnyak ellen az egyik leghatékonyabb növényvédőszer.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a kérdéseket és a figyelmet.